az 1,8, Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajnai egészségügyi intézményeket, köztük frontkórházakat is támogat a katolikus Karitász kötszerekkel, kórházi eszközökkel, tudatta a segélyszervezet. A 66 raklapnyi adományt a külföldi támogatói segítségével állították össze, és több szállítmányba juttatják el nagyszülőse, munkácsra, húsztra és a frontra. A szállítmány tehát kötszereket, raktapaszokat, sebészeti ragasztószalagokat és rögzítősineket tartalmaz. A Párizs által Kijevnek átengedett első Mirage 2000 típusú vadászrepülőgépeket leszállították Ukrajnának, jelentette be a francia védelmi miniszter. A cél, hogy segítsenek megvédeni a légteret Oroszországgal szemben. A francia nemzetgyűlés ősszel közzétett költségvetési jelentése szerint a légierő tulajdonában lévő 26 Mirage-ból 6-ot engednek át. A miniszterelnök a parlamenti szezon kezdet előtt, február 22-én értékeli az elmúlt esztendőt, tudta meg a kormányinfó után az atv.hu, amelyet Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter meg is erősített. Az országgyűlés tavaszi időszaka pedig február 24-én kezdődik. A kormány elkötelezett a nyugdíjak vásárlóerejének növelése mellett és reálértéken növekvő ellátmányokat szeretne, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely emlékeztetett, a kabinet ebben a hónapban ismét kifizeti a 13. havi nyugdíjat, habár ez Brüsszelből és a hazai ellenzék részéről folyamatosan támadják. Jelezte azt is, az időseknek továbbra is nagy segítséget jelent a rezsicsökkentés. Megismételte, hogy az 5000 fő alatti településeken élő nyugdíjasokra is kiterjesztik az otthonfelújítási programot. 9000 kérelem érkezett eddig a munkáshitelre, 2600 esetben már megtörtént a kifizetés, jelezte a miniszter. Elhangzott, a Széchenyi hitelkártya program kamata 3%-ra csökken márciustól, indul az új lakásfejlesztési tőkeprogram 200 milliárd forint értékben, ez elsősorban Budapesten és a megyei jogú városokban mérsékelheti a lakásárak növekedését. Szó volt arról is, hogy a Rákos rendező ügyében megjelenik egy kormányhatározat, a Budapesti Közművek Nonprofit ZRT elővásárlása után a fejlesztési lehetőségek biztosítására a fővárosnak lesz lehetősége, így a terület megtisztítására is. A kormány végre meghátrált, amit már évekkel ezelőtt kellett volna, azt elismerték, mini Dubaj helyett győzött Budapest érdeke, írta Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A főpolgármester jelezte, a főváros él elővásárlási jogával. Rákos rendező sorsa megpecsételődött, közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője. Ha 50 milliárdot ki lehet fizetni egy szeméttelepért, akkor másra is van pénz, a szemét eltakarítására, a fejlesztésre, a budapestiek érdekeinek szolgálatára, mint az utak felújítása, kötött pályás fejlesztések, P+R parkoló építése, vagy éppen a fővárosi lakhatási válság kezelése, írt a közösségi oldalán Szent Király Alexandra. A kiskereskedelem forgalmának volumene a nyersadat szerint 0,4, naptárhatástól megtisztítva 1%-kal meghaladta 2024 decemberében az előző év azonos időszakit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 0,5%-kal bővült, míg az üzemanyagok esetében 6,9%-kal mérséklődött az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Decemberben a magyar lakosság erős fogyasztása inkább külföldön, mint sem a hazai boltok forgalmában realizálódott, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Azt írták, a kiskereskedelem trendszerű bővülése egyértelműen a belgazdasági fordulatot és a középosztály folyamatos erősödését jelzi. Az ipari termelés volumene 2024 decemberében 5,3, munkanaphatástól megtisztítva 6,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, közölte a KSH első becslése alapján. A kibocsátás 1,8%-kal kisebb volt a novemberinél. Tavaly az ipari termelés volumene 4%-kal kevesebb volt, mint 2023-ban. Megkezdődik az M1-es autópálya hatsávosa bővítése Budapest és Győr között augusztusban, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. A kormány által jóváhagyott 800 milliárd forintos beruházás 100 év viszonylatában a legnagyobb autóút és autópálya építés lesz, ismertette Lázár János. A teljes 78 kilométeres szakasz 2029 elejéig készülhet el. A megemelt bérek visszaállítják a pedagógus szakma vonzerejét, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Rétvári Bence emlékeztetett, tavaly átlagosan 32,2%-kal nőtt a tanárok fizetése, január 1-től újabb 21,2%-del. A megelőző két évben is volt 10-10%-os emelés, így 4 év alatt csak nem megduplázták a béreket. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős, borult lesz az ég a folytatásban, csak rövidebb szűrt napsütéses időszakokra számíthatunk majd. Csapadék nem hullik, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -3, napközben +3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A pápa köszönetet mondott a háborús övezetekben szolgáló papoknak és szerzeteseknek. A Szent Atya keleti ortodox papokkal és szerzetesekkel találkozott. A megosztott keresztények cserépdarabok, melyeket egyetlen hitben kell egyesíteni. Ferenc pápa bejelentette, hogy apostoli buzdítást ír, amely a gyermekekkel foglalkozik majd. Mágnes. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 5. vasárnapra.
A pápa köszönetet mondott a háborús övezetekben szolgáló papoknak és szerzeteseknek. Ferenc pápa a szerdai általános audienciája végén imádkozott a háború által elszakított nemzetekben szenvedőkért. Kiváltképpen megemlékezett a szegény és konfliktusok sújtotta országokban szolgáló papokról és szerzetesekről.
Pensiamo ai paesi che soffrono la guerra, la martoriata Ucraina.
Bár a Szent Atya a szerdai általános kihallgatáson a megfázása miatt nem olvasta fel a katekézisét, annak befejezésekor azonban ő mondta el a békére és az imára szóló felhívásait. Ferenc pápa ismét a világot sújtó háborúkra emlékeztetve hangsúlyozta, hogy gondol a háborúban szenvedő nemzetekre, köztük Ukrajnára, Izraelre és Palesztinára. Emlékezzünk meg Palesztina összes lakóhelyét elhagyni kényszerült emberre, és imádkozzunk értük, kérte. Hasonlóképpen a Szent Atya a lengyel zarándokokhoz intézett szavai során köszönetét fejezte ki azoknak a lengyel papoknak és szerzeteseknek, akik bátran szolgálnak a háború sújtotta és szegény nemzetekben, különösen Ukrajnában, a Közel-Keleten és a Kongói Demokratikus Köztársaságban.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española en este año jubilar.
Ferenc pápa a spanyol ajkú zarándokokhoz intézett köszöntése során arra kérte őket, hogy a szűzanyához hasonlóan bízzák magukat az Úrra, őrizzék meg a reményt, és hálával emlékezzenek Isten életükben végzett nagy művére. Végül, mielőtt az általános audiencia végén apostoli áldását adta volna, a Szent Atya üdvözölte a fiatalokat, a betegeket, az időseket és az ifjúházasokat. Arra buzdította őket, hogy a remény vidítsa fel őket, legyenek erősek a megpróbáltatásokban, kitartóak az imában, és kötelezzék el magukat rászoruló testvéreik megsegítésére.
Ferenc pápa. A megosztott keresztények cserépdarabok, melyeket egyetlen hitben kell egyesíteni. A tanulmányi úton lévő keleti ortodox autokefál egyházak fiatal papjait és szerzeteseit fogadta csütörtökön délelőtt a pápa a vatikáni Szent Márta házban. Beszédében, melynek szövegét átadta az audiencián, a keresztény igazságok harmóniájának szimbolikájáról beszélt, amelynek egyik példája az idén 1700 éves nicceai hitvallás. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! A zsoltárosnak ezzel a szép köszöntésével fejezte ki örömét Ferenc pápa, amiért az örmény, kopt, etióp, eritreai, malankár és szír ortodox egyházak fiatal papjai és szerzetesei püspökeik vezetésével látogatást tettek nála a Vatikánban. Ez az ötödik tanulmányút, amelyet a Keresztény Egység Törekvés Dikasztériuma szervezett számukra, mint ahogy hasonló látogatást készített a katolikus papok számára az ecsmiadzini örmény katolikátus és a szír malankár ortodox egyház. A pápa nagyon hálás ezért a kölcsönös ajándékozásért, melyet a katolikus, illetve a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszédért létrehozott Nemzetközi Vegyes Bizottság kezdeményezett, azért, hogy kiegészítse az igazság párbeszédét a szeretet párbeszédével. Mostani látogatásuknak különös jelentőséget ad az, hogy idén ünnepeljük a nicceai hitvallás 17. centenáriumát, mely a közös hit kifejezésének szimbóluma minden keresztény számára. A Szentatya beszédében a szimbólum szóról elmélkedett, melynek erős ökumenikus dimenziója van a maga hármas értelmezésében. Teológiai értelemben szimbólumon a keresztény hit fő igazságainak együttesét értjük, amelyek egymást harmonikusan kiegészítik. Így nézve tagadhatatlan és semmi máshoz nem fogható a nicceai hitvallás, mely szintetikusan beszél üdvösségünk misztériumáról. A szimbólumnak egyháztani jelentése is van, ami az igazságokon túl egyesíti a hívőket. Az ókorban a görög szimbolon a felismerést segítő mozaik darab egyik felét jelentette. A szimbólum tehát a felismerés és a szeretet közösség jele a hívők között. Az egyes hívők hite szimbólum, mely teljes egységét csak a többiekkel együtt éri el. Szükségünk van tehát egymásra azért, hogy megvalljuk hitünket, ezért a nicceai krédó az eredeti változatában többes számot használ, hiszünk. Tovább folytatva ezt a képet, azt mondhatjuk, hogy a még megosztott keresztények olyanok, mint a cserépedény darabjai, akik az egységet a közös hit megvallásában érhetik el. Hitünk szimbólumát úgy hordozzuk, mint cserépedénybe rejtett kincset. És így érkezünk el a szimbólum harmadik, spirituális jelentéséhez. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a krédó elsősorban egy dicsérő ima, ami Istenhez köt minket. Az Istennel való egység szükségszerűen a keresztények egységén átvezet, akik mind ugyanazt a hitet valljuk. Ha az ördög megoszt minket, a szimbólum egyesít. Milyen szép lenne, ha valahányszor elmondjuk a hitvallást, egységben éreznénk magunkat minden rítusú keresztényjel. A közös hit megvallásához ugyanis az kell mindenekelőtt, hogy szeressük egymást, amire a keleti liturgia biztat a krédó elimádkozása előtt. Kedves testvérek, azt kívánom, hogy jelenlétetek legyen a látható egységünk szimbóluma, míg kitartóan keressük a teljes egységet, amit Jézus Urunk oly hőn óhajtott, buzdította végül a keleti ortodox papokat és szerzeteseket a pápa.
Ferenc pápa bejelentette, hogy a gyermekeknek szentelt apostoli buzdítást ír. Az első alkalommal megrendezett gyermekjogi nemzetközi csúcs találkozó végén a pápa hangsúlyozta, hogy a gyermekek szerte a világon figyelnek bennünket, hogy miként haladunk előre az életben. Február 3-a a gyermekeknek szentelt nap volt a Vatikánban. Az apostoli palotában első alkalommal tartották meg a gyermekjogi nemzetközi csúcs találkozót Ferenc pápa, aktivisták és civil szervezetek vezetőinek részvételével. A világ minden tájáról érkeztek előadók, hogy megvitassák az alapvető emberi jogok nélkül élő gyermekek millióinak globális válságát. A csúcs találkozón állandóan visszhangzó üzenet az volt, hogy semmi sem ér többet egy gyermek életénél. A szegénység, a háború, az oktatás hiánya és a kizsákmányolás által jellemzett világban a gyermekek mindenhol igazságtalansággal és problémákkal szembesülnek. Ferenc pápa a háláját fejezte ki minden résztvevőnek és felszólalónak, amiért az apostoli palota termeit a gyermekkor valóságára összpontosító globális csillagvizsgálóvá tették. A pápa nem csupán egy megfigyelő állomásnak, hanem laboratóriumnak minősítette a csúcs találkozót, és kiemelt egy kifejezést, amelyet Ibrahim Fáltász atya, a Szentföldi Ferences kusztódia helynöke használt. A gyerekek figyelnek minket. Elmondta, hogy a gyerekek figyelnek ránk, hogy lássák, hogyan haladunk előre az életben. A pápa azzal zárta elmélkedését, hogy kifejtette, szándékában áll egy apostoli buzdítást írni, amelyet a gyermekeknek szentel, hogy folytonosságot adjon ennek az elkötelezettségnek, és népszerűsítse azt az egész egyházban. A vatikáni csúcs találkozón 7 csoportban foglalkoztak számos témával. A gyermekek jogaitól kezdve a modern világban, és az oktatáshoz való hozzáférésen át a szabadidőhöz, valamint az élelemhez és az egészségügyi ellátáshoz való jogig. A modern világban a gyermekek jogairól szóló üzenetek közül először Rania al-Abdullah, Jordánia királynője arra buzdította a nemzetközi közösséget, hogy gondoskodjon minden gyermekről helyzetüktől függetlenül. Hangsúlyozta, hogy ezt ígérte a világ a gyermekeknek, mert minden gyermek egyenlő módon igényt tart arra, hogy védelmezzük és gondoskodjunk róla. A királynő egy megdöbbentő statisztikát emelt ki a gázai gyerekekre vonatkozóan. A válaszadók 96%-a számolt be arról, hogy úgy érzi, a halál a közeleg, és csaknem 50%-uk azt nyilatkozta, hogy szeretne meghalni. Feltette a kérdést, hogyan engedtük, hogy emberségünk idáig jusson? Csak ha az ember tudatos erőfeszítéseket tesz, akkor jöhet létre egy jobb világ gyönyörű elképzelése, folytatta Rania királynő. Egy másik felszólaló az Egyesült Államok korábbi alelnöke Al Gore volt, aki óvaintett az ökológiai pusztítás veszélyétől, ami teher, amelyet bolygónk gyermekeire helyeztünk. Kijelentette, hogy a szándékos vakság sokakat visszatartott attól, hogy meglássák a globális felmelegedés, az üvegházhatású gázok és az éghajlatváltozás egyéb formáinak a hatásait. Al Gore, a The Climate Reality Project, a klímavalóság projekt alapítója és elnöke hangsúlyozta, hogy nem a jelenlegi generáció fog együtt élni a következményekkel, hanem a gyermekeink nemzedéke. A gyermekek a világ szépsége, jelentette ki Kamel Giribi, a GKSD Investment Holding Group elnöke. Azzal érvelt, hogy azon túlra kell tekintenünk, hogy egyszerűen megoldást találjunk az éhezésre és az igazságtalanságra a gyermekek számára. Meg kell keresnünk a probléma mögött meghúzódó problémát, a miértet. Arra kérte a jelenlevőket és a nemzetközi közösséget, hogy tegyék mássá ezt a csúcs találkozót a többihez képest, azáltal, hogy túllépnek a szavakon, és éljék meg a gyermekek megsegítésére irányuló elhivatást jóval a csúcs találkozó után is. Giribi arra buzdította a csúcs találkozó résztvevőit, hogy az egyszerű találkozás és a gyönyörű beszédek meghallgatása helyett cselekedjenek. Remélem, hogy amikor ma mindannyian távozunk innen, konkrét gesztusokat fogunk tenni, hangsúlyozta.
Mágnes. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 5. vasárnapra.
A genezáreti tóról mondják a szakértők, hogy este gyorsan lehűl a vize, ezért, mivel a halak a langyosabb vizet szeretik, éjszakára betódulnak a tó közepére. Ezért halásztak a halászok éjszaka. Egyszerre mindig többet tudtak fogni. Napközben a halak szétszóródtak, ezért nem lehetett sokat fogni. Érdekes módon, bár megvolt Péteréknek a szakmai tapasztalat, azon a bizonyos éjjelen nem fogtak semmit. A szakmai tudás kudarcot vallott. Jézus a kudarcok éjszakája után ül be Péter csónakjába, hogy onnan tanítson. Jézus egyébként azért tanított csónakból és nem a parton, mert a víz jobban vezeti, sőt felerősíti a hangot. A kudarc szükséges, segít a megébredésben. Ráébreszt arra, hogy nem én vagyok az Úr, és nem kell mindent egyedül megoldanom. Amíg elhitettem magammal, hogy nekem kell mindent megtennem, s meg is tudok mindent oldani, addig az Úr úgymond kint van. Közel van, de nincs bent még az életemben, és csak felszínes kapcsolatban élek vele. Tudok ő róla, vannak ismereteim róla, de egyébként nem zavarom őt, és ő sem tudja felkavarni életemet. Aztán jön egy kudarc, a szükséges kudarc, a megébresztő kudarc. Amikor kudarcot vallok, az Úr megjelenik, bebocsátást kér életembe, és segít. Ha nem látom még őt, akkor valószínűleg nem arra nézek, ahol ő van. Ezért is ajánlatos többször is ismételgetni a Zsoltár szavait, adj jó irányt útjaimnak. Amikor meglátom őt belső szemmel, akkor kezdődik el a tudatosabb kapcsolat, és elkezdünk ketten mélyebbre evezni. Ez emberi szemmel veszélyesnek tűnik, és megrettentő tud lenni az Úr látása, ahogy az volt Izaiás próféta, Pál apostol és Péter apostol számára is, akik az évközi 5. vasárnap szentírási részeinek szereplői. Ahogy ők rádöbbentek méltatlanságukra, úgy történhet mindez meg velem is, amikor annyira közel kerül az Úr, hogy már belülről látom. Ekkor még nem tudom ugyan, de érzem, hogy ez az a pillanat, amikor több mindenre ráébredek, és ezek az ébredések kezdenek átformálni. A régi dolgok nem elégítenek ki többé, mert az Úrral együtt evezek. Az Úr nélkül veszélyes a mélybe evezni, de vele felemelő, mert ő mindig fölemel. A szerető Isten nem csak Izajás, Pál és Péter életébe lépik be. Minden emberrel együtt akarja írni az átformálás történetét. Isten vonzó Isten. Jézus mindig erről beszél. Amikor Newton gúnyolták, hogy miképpen bizonyítja be a feltámadást, mágnest kért és vasreszeléket. Amikor a vasreszeléket elég közel tartotta a mágneshez, az rögtön felszippantotta, felemelte magához az egészet. Isten is ezt teszi velem, és nem csak a feltámadáskor. Az az ember találkozott valójában Istennel, aki valami olyat kezd tenni, amit addig nem tett. Van, aki elmegy misszionáriusnak, és mindenét elhagyja. Van, aki nem megy sehová, csak a saját környezetében más életet kezd élni. Ez a megváltozott élet. A lényeglátó élet. Egy gazdag gyáros elszörnyett, amikor megpillantott egy halászt, amint a parton csónakja mellett heverészett és pipázott. Miért nem mész ki a tengerre halászni? Kérdezte a gyáros. Mert ma már elég halat fogtam, válaszolta az. De miért nem fogsz többet, mint amire szükséged van? Kíváncsiskodott tovább a gyáros. Mit tehetnék azokkal, amelyekre nincs szükségem? Kérdezett vissza a halász. Több pénzt keresnél, hangzott ismét a gyáros válasza. Akkor szerelhetnél motort a csónakodra, amivel mélyebb vizekre is mehetnél, ahol aztán több halat foghatnál. Ebből annyi pénzed lenne, hogy nylon hálót vehetnél. Akkor még több halat fognál, és még több pénzed lenne. Hamarosan annyi pénzed lenne, hogy akár 2 csónakod is lehetne, vagy talán egy egész flottányi. És akkor te is gazdag ember lennél, mint én. És ezek után mit tennék? Kérdezte a halász. Pihenhetnél és élveznéd az életet, biztatta a gyáros. Nos, mit gondolsz, most éppen mit teszek? Kérdezte az elégedett halász mosolyogva. Péterék felismerték a lényeget. Isten megszállottjaivá válnak, mert találkoztak vele, átjárta lelküket a találkozás élménye, s most már tudják, hogy maguktól nem képesek, de Istennel minden lehetséges lesz. Vonzóvá teszik az Istent, mert Isten is vonzóvá vált számukra. Ezt tette velük a nagy találkozás. Megváltoztatta életüket. Miért félek Isten vonzó szeretetétől? Ha Péterék túlélték, nekem is menni fog. Másképp nem lesz élő egyházunk.
Mágnes. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 5. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink csütörtöki műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2023. november 30-ai adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel folytatja a szentek életpéldájáról szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a Miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával. Az előző alkalommal a szentekről beszélgettünk, és próbáltuk megértetni magunkkal is, vagy próbáltuk megvilágosítani a beszélgetés által, hogy miért is fontos a szentek tisztelete az egyházban. Talán visszatekintésként annyit érdemes elmondani, visszaidézni, hogy azt egyértelművé tettük, hogy a szentek tisztelete minden esetben az Istenre irányul, és amikor a szentek csodáit szemléljük, vizsgáljuk, akkor az Istennek tulajdonítjuk ezeket a csodákat, nem emberi erőnek. Tehát tulajdonképpen a szentek számunkra azok a példaképek, akiknek az életét érdemes utánozni, akiknek a gondolkodásmódját érdemes elsajátítani, akiknek a cselekedetei számunkra valóban példaértékűek, követendőek. Most a mai műsorban itt még a szentek témakörében maradunk. Egy szentet szeretnék most kiemelni rögtön az elején, mégpedig Árpádházi Szent Erzsébetet, akiről talán sokat tudunk, talán keveset. Ki mennyit kutatott az ő életéből, ki mennyit fedezett fel. Talán a rózsacsodáról mindannyian hallottunk, hiszen eléggé elterjedt, amikor a kötényében a kenyerek rózsákká változnak. Ezt sokszor akár ilyen jelenetekben is lehet látni, vagy az ő ünnepén mindig felidézik. De azt is tudjuk róla talán, hogy igen, csak karitatív személyiség volt, aki már gyerekkora óta érzékeny volt, szegényebb embertársai élete iránt, nagyon sok kórházat épít, időseket, betegeket, leprásokat gondoz, támogatja a szegényeket, az árvákat, tehát bármi, ami ilyen nehézség, abban ő megjelenik az ő korában, ugyebár a királyi udvarban ír, és igazából úgy kellene viselkednie, mint egy méltóságnak, de ő ehelyett az egyszerű emberek életét akarja élni, és az Isten szeretetét mindenféle formában próbálja közvetíteni azok felé, akik rászorulnak. Nemrégen a Diósgyőri plébánián vendégünk volt Zsufa Tünde írónő, kortárs írónő, akinek az egyik regénye éppen Szent Erzsébet életét dolgozza fel, mindenképpen érdemes olvasni, elolvasni az ő könyveit, hiszen nagyon mély üzeneteket fogalmaz meg bennem, korunk embere számára. Az Ég tartja a Földet című könyvről van szó, amely megfogalmazza mindazokat a gondolatokat, amelyeket üzen Szent Erzsébet a 21. század emberének. Olyan formában írja meg a gondolatait, hogy egészen közel jön hozzánk, a másik pedig, hogy egy egészen másik arcát mutatja meg Szent Erzsébetnek, mint amit talán eddig ismertünk. Szeretnék néhány gondolatot idézni az írónőtől, és ez alapján indulunk el a beszélgetésben. A egyik újságnak a riportere a következő kérdést teszi föl az írónőnek. Mit üzen a 21. század nőinek Szent Erzsébet élete? Van-e üzenete? Erre az írónő a következőt válaszolta. Az, hogy a magyar királylány története nem elavult, alakjában egyesült a nő, az anya, a feleség, a politikai vezető, az a nő, aki évekig a türingiai tartomány kormányzója volt férje távol létében. Nehéz helyzetben is képes volt a rábízottakért felelősséget vállalni és kiállni értük. Erzsébet üzenete a szeretet, a szolidaritás, a támogatás, az elesettek felkarolása és azok visszavezetése a helyes útra, akik letértek onnan. A szentnek nem volt könnyű élete. Gyerekként elszakadt a hazájától, a szeretteitől, a magyar nyelvi környezettől. Idegenként gyanakvással tekintettek rá, de amikor tettekkel bizonyíthatott, lerombolta az előítéleteket, megváltoztatta a környezetét, és kivívta a megbecsülést. Az írónő következőt írja, számomra a legmegindítóbb jelenet halála volt, nem is az, hogy fiatalon halt meg, hanem ahogy az történt. Százak álltak az ablak előtt, és imádkoztak gyógyulásáért, azonban neki mennie kellett. Erzsébet utolsó órájában újra a szülőföldjén járt, a magyar vidéket látta és hallotta egykori dajkájának a hangját. A szent már nem beszélt magyarul, mégis az anyanyelvén énekelte az altatódalt. Ezt írja Zsufa Tünde írónő interjújában, amelyet készítettek velem, és valóban Szent Erzsébet témakörét azért is választottam a mai műsor témájául, mert ilyet is mond ugye az írónő, hogy az ő alakjában a mai, a 21. századi nőnek példakép jelenik meg, vagyis a nő, az anya, a feleség, a vezető, aki motiválhat ma is egy nőt arra, hogy nem csak énekeseknek, nem csak filmsztároknak az életéből lehet meríteni, hanem bizony azoknak a szenteknek az életéből is, akik letettek valamit az asztalra. Pláne a fiatalok életében, akik sajnos a közösségi médiából keresnek maguknak példaképeket, ugye különböző platformokon, ahol nagyon sokszor nem motiválják, hanem inkább elbutítják a fiatalokat, és olyan példákat látnak, amelyek nem építenek, hanem inkább rombolnak. Titeket, amikor neveltek a szüleitek, mondjuk kislányként, hogyan ültették el bennetek azt, hogy ti lányok vagytok, hogy nektek ez fontos legyen, hogy ti mindig tudjátok őrizni azt, hogy ti nőkké kell váljatok.
Azért nehéz erről beszélni, mert ugye mi nagyjából azonos korosztály vagyunk Krisztával, de hogy azért, amikor mi kisebbek voltunk, de majd Kriszta megcáfol, hanem így van, hogy tehát olyan dolgok fel sem merültek, mint manapság. Tehát azért előttünk volt a családban jó példa, hogy láttunk egy jó mintát arra, hogy hogyan viselkedik egy most mondhatnám mai szó, hogy normális nő. Tehát, hogy egy nő, és nem is volt igazából kérdés, hogy attól eltérni olyan szinten, mint most nem is kell, meg nem is lehet. Mutatott egy olyan utat, hogy amire azt gondolom, hogy volt egy erkölcsi iránytű, még akkor is, hogyha én nem kaptam ugye vallásos nevelést, de azt, hogy valami jó vagy rossz, és hogy mi az, ami nekem el kell indulnom, én azt gondolom, hogy ez egy alapvető tézis volt. De ez most szerintem független is attól, hogy most lányról vagy fiúról beszélünk, azért mindenkinek volt egy olyan elvárása, ami erkölcsileg nem volt átléphető. Ami most már inkább ilyen elmosódott határnak érzek. Tehát inkább azzal küzdenek sokan manapság, hogy megtalálják azt a helyes utat és irányt, hogy ne legyen valaki nagyon sarkosan vaskalapos, nyilván megértse azt, ami most zajlik a világban, de ugyanakkor egy kicsit átültesse azt, amit kapott gyerekkorában. Mert szerintem ez a legnehezebb most.
Krista?
Így ahogy beszéltél, meg ahogy Tim is mondta, hogy neki mi volt gyerekkorában, nekem rögtön az jutott eszembe, hogy a nagyszüleimmel együtt laktunk, tehát édesanyám, és édesanyám az öcsémmel, édesanyámmal és édesanyám szüleivel, és nekem a nagymamám egy tényleg egy csodálatos nő volt. Ugye hát ő gyakrabban volt velünk, hiszen édesanyám nagyon sokat dolgozott, hogy eltartson minket. Tehát külsőségekben mindig meglát, tehát a nagymamámon láttam azt, hogy ő igenis nő. Tehát benne volt az a titokzatosság, ami egy nőbe kell, és benne volt az, az az erkölcsi tartás a külső megnyilvánulásaiban, ami szintén szükséges egy nőnek, hogy magából annyit mutasson, amennyi illendő, mondjuk. Tehát ezt megtanították nekem is, mondjuk megmondom, hogy ezt láttam, de nem is az, hogy tanultam, ezt láttam, és automatikusan ezt utánoztam le. Tehát a vasárnapi szentmisébe szép szoknyába mentem, kabátba, tehát felöltöztettek, mindig elmondták, megtiszteljük ezzel a jó Isten, és bárhova mentem, tehát erre a külsőségekben nyilván megtanítottak. A belső dolgokban pedig megtanítottak észrevenni, tehát megtanították észlelni, figyelni, figyelmesnek lenni arra, hogy a másiknak milyen problémája lehet, hogyan szolgálom ki a család többi tagjait, mi az, amit meg kell tennem nekik, mint nő, és mi az, amit nem, mi az, amit ők tesznek meg értem, mondjuk a férfiak. Megtanítottak erre akkor az imádságra, azt, hogy érzelmileg hogyan tudok erős lenni, hogy mi az a mint nő erős. Tehát, hogy tartok össze mondjuk egy közösséget, hogyha mondjuk nincs ott nagyi, akkor én a családban hogyan mondom a fiúknak, az öcsémiknek, hogy akkor gyertek, üljünk le és imádkozzunk. Tehát, hogy minden ilyet, amit egy nőnek kell, akkor szintén külsőség, de nyilván ahhoz, hogy én gondoskodni tudjak, mint egy anya úgy mond, hiába nem vagyok sajnos az, de megtanítottak arra, hogy hogyan főzzek, mert megtanítom főzni, varni, horgolni, tehát csomó olyan dolgot, ami mind az eszköze annak, hogy én nő legyek, ilyen külső eszköz. És ezáltal tudok adni másoknak. Most például a gyerekeknek, a lányoknak az iskolában újra divat lett a horgolás, és akkor kérnek segítséget. És mindig eszembe jut nagymamám, milyen hálás vagyok, hogy vele élhettem, vele nőhettem föl, mert rengeteget tanultam. Akkor sütésben nagyon sok lány kezdett sütni. Akkor azt megtanítani, hogy na akkor azt, hogy jó, ezek tudom külsőségek, de mégis egy nőnek, a nőnek a gondoskodásához ez szerintem hozzátartozik, és a figyelmesség, az, hogy hogyan hallgatom meg a családban a többi tagot, hogy hogyan hallgassam meg az osztálytársaimat, hogyan hallgassam meg azokat, akik hozzám fordulnak. Ezt mind a nagyszüleimtől és édesanyámtól tanultam.
Szent Erzsébet életét, hogyha fellapozzuk, akkor azt látjuk, Szent Erzsébet életében nagyon keményen nevelték. Ugye talán tudjuk az életéből, hogy már 4 évesen eldöntötték, hogy ki lesz a férje, ezért felpakolva, felcuccolva ugye elindítják ugye Wartburg várába, hogy ott neveljék tovább 4 éves korától, azért, hogy megtanulja az idegen nyelvet, bele nőjön abba a kultúrába, amiben majd bele kell házasodnia. És mindig is látták Szent Erzsébeten, hogy ő egy talpra esett, jól nevelt, jó alapokat kapott nő, aki tudott egyszerre nőies lenni, és tudott nagyon kemény is lenni, és később, amikor felnőtté válik, és neveli 3 gyermekét, gyakorlatilag, amit el is mondtál, olyan alapot kapott az életében, hogy mindvégig nő tudott maradni, de jó vezető is volt. Olyan, aki határozottan tudott dönteni, olyan, aki átlátta a dolgokat, ugye, tehát mint nő a női bölcsességével át tudott látni a szitán, mondjuk így, és okos, intelligens volt, ez nagyon fontos. A másik pedig az, hogy ez a belső látás volt az ő egyik nagy kincs, amit a szüleitől kapott, amit beleneveltek a szülei, a tartást, azt a kimértséget, azt a bölcsességet, amivel később férje mellett, majd a férje halála után is gyakorlatilag uralkodni tudott, idézőjelben uralkodni, mert neki az uralkodás nem azt jelentette, mint egyik másik uralkodónak. Ez egy nagyon érdekes dolog, és amit Timi is mondott, tehát ezek az alapok nagyon-nagyon fontosak egy nőnek az életében. Mi a különbség szerintetek, és most csak ez egy gondolkodás, igazából nem véleményt alkotunk, meg nem kritizálunk, tehát hogy a hallgatók is értsék, hanem igazából beszélgetünk a témáról. Mi a különbség a ti korotok, vagy a ti gyermekkorotok nevelése, és a mostani fiatalok vagy kamaszok nevelése között? Mi az, ami plusz volt nektek, és mi az, ami hiányzik? Persze itt nem akarom idézni azokat a hagyományos mondatokat, hogy bezzeg a médiumban, meg itt nem arról van szó, hogy most bezzeget mutassunk, hanem igazából keressük, vagy én is keresem, meg gondolkodok rajta, hogy vajon mi az, ami most nem sikerül? Mi az, ami most pontosan a fordítottján sül el, hogy azt látjuk, hogy nagyon sok lány, vagy fiú is legyen akár, nincs önbizalma, nem biztos magában, olyan furcsán viselkednek, nincs meg ez az önazonosság, nincs meg ez a tartás. Így mondta valaki, egy ismerősöm, hogy ilyen ringy-rongy világ lett, hogy senki nem találja benne a helyét, nagyon sok depresszió, nagyon sok ilyen életképtelenség van a világban, hogy vajon ez mitől van? Ti mitől lettetek magabiztosak? Mitől vannak céljaitok? Tehát, és a maiaknak miért nincs? Tehát, hogy azért az ember alapvetően nem más, hiszen ez nem olyan, mint a gyári termék, hogy amilyen programra beállítják a gépet, olyanra gyártja le a terméket, és akkor régen jobb terméket gyártottak, most meg gyengébb a termék, mert az ember ugyanaz. Tehát az emberi alapok azért megvannak, de amit a Jóisten ad, amit a Jóisten teremt, az adott. Tehát az anyagnak a formálásával van a probléma igazából. Tehát a formációval van a probléma. Milyen különbséget láttok ti a mostani nevelés meg a régi nevelés között?
Két szó jutott eszembe, az, hogy a mi gyerekkorunk kérdezted, hogy ez miben másabb. Nekem két szó az, hogy színesebb és szabadabb volt. Tehát, hogy megvoltak a keretek, meg azok az erkölcsi szabályok, amit Tim is mondott, de azon belül kaptunk olyan lehetőségeket, hogy biztonságban érezhették magunkat a szüleink, mert ők adták ezeket a lehetőségeket. Mondjuk a hit keretein belül. Tehát, hogy amit mondtam, akár hobbi tekintetében, volt hobbing, tehát tudtunk mit csinálni, el tudtuk foglalni magunkat, voltak gondolataink, mindez azért, mert szeretett volt a családban, mert volt idő egymásra, annak ellenére, hogy elmondtam, hogy édesanyám mennyit dolgozott, tényleg mindig volt ideje megkérdezni, hogy mi van velünk, tehát beszélgettünk, mindig olvastak nekünk mesét, tehát megvolt az alap arra, hogy ugye a gondolatvilágunk egészségesen fejlődjön. Illetve én nekem ugye a nagyszüleim házassága, ugye Jóisten, hogy milyen kegyes volt tényleg, hogy ezt az ő kegyelme, hogy láttam egy egészséges házasságot is. Láttam egy férfi és egy apaképet a nagyapámban. És ez csodálatos volt. Tehát ezek a példák nincsenek meg, mert a férfiak egyre inkább nőként kezdenek viselkedni, a nők meg egyre inkább férfiakként. Tehát elkezdett ez megfordulni. Mert látják a nők, hogy hát ez nem megy a férfinak, majd ő akkor kezébe veszi, majd ő, mert érvényesülni akar, meg neki is van élete. Holott én azt gondolom, hogy igen, van élete, és kell is, és csinálja, és dolgozzon, de ugyanakkor nem borulhat fel a női szerep szerintem a világban. Tehát a nőnek igenis Isten is adott egy szerepet, megrajzolt, hogy milyen legyen egy nő. És hogyha abból kilép, és egy férfi ugyanígy abból kilép, akkor abból hatalmas problémák vannak, és ugye, mint ahogy a mellékelt ábra mutatja, vannak is bőven.
Valaki így írta, hogy ugye a nők azok úgy elizmosodnak, a férfiak úgy elcicásodnak. Tehát, hogy igazából egy kicsit megfordult ez a világ. Na hát akkor Krisztától most erre a kérdésre a két S betűt kaptuk válaszként, ugye szabad és színes, a két S betű, és akkor most nézzük meg egy másik közeget, Timinek a közegét. Kriszta itt ugye mindig kiemelte, ugye, hogy őt gyakorlatilag a hitben és a ugye ezen az úton nevelték. De mi van azokban a családokban, ahol mondjuk nem hívő a család?
Én azt gondolom, hogy nálunk az klasszikus szerepek megvoltak a családban, és ez adott biztonságot, és ez, amit mondjuk Krisztál elmondott, az nálunk nyilván ugyanúgy fennállt, és amit én nagyon hiányolok, és próbáljuk nyilván tartani, az, hogy beszélgessünk, hogy rengeteget beszélgessünk a gyerekekkel. Életkori sajátosság, nehéz néha, tehát nekem is ugye 3 gyerkőc 3 korban van, mind a hármójukat másképp kell szólni, nehéz néha. Nekem is van, amikor rossz napom van, apának is van, amikor rossz napja van, meg nekik is. Nyilván ezt, mint akik együtt élnek, ezt megtapasztalják, hogy igazodni kell mindig. De a Jóisten mindig kialakítja, hogy valakinek biztos, hogy van annyi ideje, energiája, türelme, hogy hozzá tudja a másikhoz szólni, hogy ez elrendeződjön. De én azt tapasztaltam, hogy tényleg egy ilyen kis burokban, a mai világhoz képest sokkal lassabban éltünk, és kevesebb információt, kevesebb impulzust kaptunk kívülről, sokkal többet belülről. És egy erre kellett nyitottnak lenni, és én ezért vagyok nagyon hálás, hogy ezt a kis nyitott szemet, ezt úgy meg tudtam őrizni nagyon sokáig. Hogy érdekelnek az emberek, érdekel, hogy mi van körülöttem, hogy nem vagyok ennyire beszürkülve, bezárkózva magamba. Ez nagyon nagy adottsága annak a rég múltnak, hogy ezt megkaphattuk szerintem.
Igen, érdekes dolog, hogy az ember azt gondolná, hogy annyira fejlett a technika is, a mai gyerekek, a mai lányok, a mai fiúk annyi mindent pluszt kapnak a szüleiktől, amit a mostani felnőttek nem kaphattak meg, és nem kaptak meg, hogy igazából most lenne igazán lehetőség arra, hogy valaki igazán nő és férfi legyen, és jó anya legyen, jó apa, hiszen a tudásban, az eszközökben, a médiában, tehát annyi lehetőség van, és annyi eszköz áll rendelkezésre, és mégis azt látjuk, hogy mondjuk Szent Erzsébet korában, visszarepülve, hogy sokkal, úgy tűnik, hogy sokkal igazibb nők voltak azok, akiknek nem volt okostelefonja, nem kaptak ennyi borzasztó sok információt, tudást, lehetőséget, akkoriban még hát talán nem is, ugye nem is tanulhattak annyira meg, stb. És mégis emberségben, bölcsességben, hát elég, hogyha csak a nagyszüleinkre, dédszüleinkre gondolunk, ők se jártak egyetemre, a tisztelet a kivétel, de hát nagyon ritka volt az a nagyszülő, dédszülő régen, aki egyetemet végzett, és mégis annyira bölcsek voltak, annyira átlátták a dolgokat, olyan belső látással rendelkeztek, olyan világképük volt, ami a mai modern embernek szinte hiányzik. És ez hogy lehet ez? Mi az, ami ezt meggátolja?
Hát a gondolkodás, tehát hogy nem gondolkodnak, helyettük gondolkodnak a gépek, minden oda, tehát gyakorlatilag az agyuknak felkínálnak, olyan, mint hogyha valaki fekszik az ágyban, soha nem kell mozogni, mindig kiszolgálják, adnak neki enni, odaadnak mindent, és gyakorlatilag a test teljesen szétfolyik, ugyanez az agy, meg a lélek. Hogy nem kell semmiért megdolgozni, mert nem kell semmiért gondolkodni, nem kell kreativitást, tehát a belső adottságainkat nem kell használni, vagy nem azt mondják, hogy ne használjuk, mert használja helyettünk a számítógép, használja a telefon, és gyakorlatilag ki van szolgálva a lélek meg az agy, de igazából nincs. Arra van gyakorlatilag kiszolgálva, hogy elzsírosodjon, hogy eltunyuljon, hogy elveszítse az egyediségét, az egyéniségét. Mi annak idején, ami a játékok jutottak közben eszünkbe, hogy biztos ti is, Timi, mentetek, hogy kirándultunk rengeteget, és a természetben játszottunk. Alig voltak játékok, mert nem kellett. Akár egy bot, akár egy kukoricaszár, vagy bármivel el tudtunk játszani. Manapság a gyerekek nem tudják, mi az. Mi az a kukorica, hogy kell esetleg lefejteni, bár semmit nem tudnak róla. Tehát, hogy igazából, és nem azért, mert ők buták, hanem gyakorlatilag a világ felkínált nekik egy ilyen kiszolgált tudatállapotot, és ebben élnek.
És ugye a legtöbb gyerek pontosan erre panaszkodik, vagy ez a panasza, hogy igazából nincs, akivel beszélgessen, nincs, aki megkérdezze, hogy van. A szülőt nem érdekli a gyerekének a problémája, csak hogyha majd botrány van, akkor persze fölkapják, és akkor megy cirkuszolni, de alapvetően az, hogy minden nap leüljön a gyerekével, és megkérdezze, hogy milyen napod volt, valami pozitív, valami negatív, ami bánt, vagy aminek örülsz, tehát hogy ezt kifaggatni a gyereket, hogy érezze, vagy egy társasjáték, olyan érdekes, hogy sok társasjátékot nem is ismernek a gyerekek, mert otthon soha nem játszanak, nem tudnak leülni együtt. Tehát, hogy igazából ezek halnak ki, és talán ez is hoz egy ilyen sivárságot a gyerekek lelkében. Most Kriszta, téged kérdezzek, hogy te hogy látod az iskolában, mi hiányzik a lányoknak?
Ha nem is osztják meg konkrétan, mert nyilván ők nem tudják, hogy mi az, ami hiányzik, az egyértelműen az őszinte szeretet. És hogy azt hogyan kell továbbadni, meg hát nyilván akkor már tudjuk. Tehát ha tudjuk, hogy mi az, hogy szeretet, vagy mi az, hogy szeretni, akkor már azt automatikusan tovább is tudjuk adni, hisz ebből élünk, ezért élünk, hogy szeressünk, és hogy minket szeressenek. Ez egy ilyen körforgás. Ez mindenféleképpen az odafigyelés, a törődés, de annyira így előttem vannak a lányok, hogy nincsenek megtanítva arra, hogy hogyan öltözködjen. Nőként, lányként egyáltalán nincsenek rá megtanítva. Jó a divat, jó, persze kisjön, menjünk is lányom, megyük meg azt a kabátot, jó lesz az neked, ugyanolyan, mint a többi, persze, legyen. Tehát, hogy a szülők nem is vállalják fel a konfliktusukat a gyerekekkel, nincs az, hogy én viszont nézd, így gondolom, nincs példa valószínűleg előttük, mert ha lenne, ha látnák az édesanyjukat esetleg egy-egy folyamat közben, mondjuk azt, hogy öltözködik, vagy azt, hogy főz, vagy hogyan gondoskodik a családról, szerintem akkor a példahatás azt csinálnak. Tehát amilyen példa van előtte, azt csinálja. Viszont, hogyha tényleg így van, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. Tehát látván azt, hogy viselkednek a lányok a fiúkkal, és hogyan viselkednek akár a felnőttekkel, vagy akár egymással, akkor nagyon nagy bajban van a társadalom, azt gondolom.
Igen, talán Szent Erzsébetnek az élete ezért is egy ilyen jó példa, mert azt hiszem, hogy ő volt az a szentünk, és az ő családjának a nagy női szentjé, akik hoztak akkor egy nagy felvirágzást a lelkekben először. Tehát alkottak egy öntudatot ő is a gyerekeinek, és aztán a családja is az ő életéből merített, még az utódai is, aztán a negyedik Béla és a többiek, aki az ő bátyja volt királyként, valószínű, hogy az ő élet példája ott a korabeli nőknek azért adott egy nagy löketet is. Azt hiszem, hogy ez is hiányzik, hogy talán a lányokból hiányzik egy egészséges öntudat, hogy kik ők. Tehát, hogy miért vannak ők a földön, miért élnek. És egy másik érdekes írásból szeretnék idézni, Pécsi Ritának, ugye talán mindenki ismeri a nevét, Szent István Rádióban is többször hallhatunk tőle előadásokat, az egyik ilyen írásából szeretnék idézni. Meg kell értenie a nőknek, hogy minden nőnek isteni küldetése van. A szülés egyértelműen női feladat, materiális és átvitt értelemben is. A mindenkori eszme, gondolat, ezek anyagba hozása, a dolgok átlelkesítése, megelevenítése, az érzelmi otthon megteremtése mind-mind a női mi voltból fakadó lehetőség, ha úgy tetszik, isteni küldetés. Ennek minden nő meg tud felelni, még akkor is, ha saját gyereke nem születik. És azt mondja, hogy a legfőbb példaképünk ebben Mária, aki vállalta, hogy világra szüli Isten fiát, az ő akaratát, de mindvégig megőrizte a nőiességét és a tartását, mint nő. Az apostolok között, a keresztúton, a kereszt alatt, a kereszt után, tehát az imádkozó nő, a gyermeket nevelő nő, a tartással rendelkező nőnek a példaképe, és még mi ide tesszük most itt a mai műsorban Szent Erzsébetet is, aki az örömben, a szerelemben, a házasságban, a gyermekvállalásban, a szegények gondozásában mind-mind bebizonyította, hogy a női érzékenység, a női lélek mire képes, hogyha felfedezi azt, hogy valóban neki isteni küldetése van. Hát a mai műsorunkban ennyi fért itt a szentekkel kapcsolatban, és talán érdemes ezeken a dolgokon elgondolkodni, hogy a mi környezetünkben hogyan, milyen módon válnak a gyerekek, a lányok nővé, a fiúk férfiakká, és megfontolni azokat a gondolatokat, amelyek elhangzottak ebben a műsorban. Mindenkinek további kellemes rádióhallgatást kívánunk, és arra biztatjuk a rádióhallgatókat, hogy ismerjük meg a női szentek életét, és próbáljuk meg gyermekeinkkel is megismertetni, és állítsuk őket példaképül a következő nemzedék elé. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. Az adást Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Kultúrkör című műsorunkat hallgathatják meg. Farkas Erzsébet és Klécz Beáta összeállításának elején a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett Alsó Zsolcai programokról számolunk be. Többek között Kövesdi Tiborral beszélgetünk, Tabula Rasa című kiállításáról, és Miroslav Szikora operaénekest is kérdezzük Alsó Zsolcai koncertje alkalmából. Majd ezt követően a Filharmónia Magyarország Miskolci és Egri Filharmónia bérletének koncertjeit ismertetjük. Végezetül pedig bemutatjuk a Gárdonyi Géza Színházban nemrégiben nyílt színház történeti kiállítást. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után híreket hallanak. Majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallgathatják meg. Ezután a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója az engesztelésről elmélkedik. Hajnali három óra után a híreket követően a Segíthetünk című műsorunk szól. A civilek napját ünnepelték tegnap Miskolcon, egy kötetlen hangvételű találkozón, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szervezésében. A Nyilas Misi házban készült összefoglalónkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezután 4 órától zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. A mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Pirincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta,
Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Profétául rendeltelek a nemzetek között, ezért tehát készülj fel, menj és mondd el nekik mindazt, amit parancsolok neked. Ne ijedj meg tőlük, akkor én sem fogom megengedni, hogy megszégyenülj előttük. Olvasom Jeremiás próféta könyvében. Nem is lehet szeretni a többieket anélkül, hogy ne jutnánk közelebb Krisztushoz a szeretetnek ugyanazzal a mozgásával. Tehát valami élő determinizmussal automatikusan törekszenek egymásba forni az egyéni, isteni milliók, oly mértékben, ahogy előre jutnak kialakulásukban. És társulásuk során határtalanul nagyra növekszik egyéni szeretetük heve. A szentek életében ez a kikerülhetetlen összekapcsolódás mindig túláradó szeretetben nyilvánul meg mindaz iránt, ami a teremtményekben az örök élet csíráját hordja magában. Sajnos sokszor éppen a vallásos emberek hibája, hogy elkülönülnek a többiektől, akik nem állnak ugyanazon a fokon a lelki vagy az erkölcsi életben. Pedig éppen nekik kellene tudniuk, hogy Jézus a bűnösökkel evett, őket hívta, és azok megtértek, és hogy most őket szánja Isten kovásznak a világban, világosságnak, hogy vonzák a többieket. Éppen nekik kellene nagy szeretettel kitárulni a többiek a mások felé, hogy megnyerjék őket. Hiszen éppen a bűnösöknek van szükségük a szeretetre, segítségre, befogadásra, legalább részünkről, hogy megváltozhassanak. Áraszt ki ránk szent lelkedet, Istenünk, hogy mindnyájan, akik a hit egységének útján járunk, és kiáradó szeretetéből megerősödtünk, eljuthassunk a krisztusi nagykorúságra.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, Midőn megkel előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.